Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 331-es számú énekét. 331-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottunk, atyáink beszéltek nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk Téged mindenkor. Nevedet magasztaljuk őt örökké. Amen.
Dicsőség az Úr Istennek, ki jónak és szent léleknek, a teljesen háromság.
Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a proféták által. Ez utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint fele barátaim javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzá kívem.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Látod, Uram, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, mert gyengék vagyunk, ezért engedd, hogy minden kísértéssel szemben a Te kegyelmedre támaszkodjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 8. fejezetében, a 4. verstől a 15. a következőképpen. Isten igét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 8. fejezet 4. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek, a tövisek is megfojtották. némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor fölnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közzé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 337-es számú énekünket. Evangélikus énekeskönyvünk 337-es énekét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnap egy ige hirdetési alapigéjét úgy, ahogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak harmadik fejezetében, az első verstől a 13-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, a harmadik fejezet első versétől. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcsébe lehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jó tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni erről a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is ez a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügetfaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá. Azért tettem. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az ember életét sok fordulópont jellemzi, ha csak arra gondolunk, hogy milyen iskolákat végzünk. Aztán persze ott van a házasságkötés, meg a gyerekvállalás, és aztán ott van a gyermekvállalás után a gyerekek kirepülése. Sok fordulópont van az ember életében, amely nagyban befolyásolja, miképpen viszonyul a világhoz, miképpen kell berendezni az életét. Az emberiség életét azonban a Szentírás alapján be lehet osztani négy nagy fordulópontba, arra tekintettel, hogy az ember és az Isten kapcsolata hogyan fordult meg. Hát az első nyilván a teremtés, amikor az Isten úgy látta, hogy teremtenie kell ezt a világot, és ennek a teremtésnek a csúcsára, aki élt ezt az egész világot megteremtette, az embert megteremti. És megteremtett bennünket, ahogy olvassuk az igében, az ő képmására, hasonlatosságára, és az embert elindította az életében, megadott neki mindent ahhoz, hogy az élete teljes legyen. Szóval itt jön az első, második fordulópont, amikor Isten megteremtette az embert pedig fölrúgja azt a kapcsolatot, amivel rendelkezett, mert hát az Isten az emberrel kapcsolatban állt, tanácsolta, elmondta, hogy miképpen kell viszonyulni a kertben lévő fákhoz. Az ember pedig azt mondta, hogy nem érdekel, én fölrúgom ezt a kapcsolatot. Óriási fordulat az ember életében, óriási fordulat, mert elveszítette az örökkévalóságát, elveszítette az Istennel való kapcsolatot. Szóval a harmadik nagy fordulópont az, amikor az Isten úgy döntött, mert úgy szerette ezt a világot, hogy nem hagyja az embert ebben a nyomorúságban, az örök halál állapotában, hanem kimenti őket, és elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus, és megváltotta a világot. Ezek már így mögöttünk vannak, ez a három nagy fordulópont már mögöttünk van. A negyedik fordulópont még ránk vár, még ezután jön, amikor majd az Úr visszajön, megítélni ezt a világot, és aztán az öreg sötétségre süllyeszti a bűnt és a sátánt, az övéit pedig elviszi az ő országába. Ez lesz a negyedik fordulópont az emberiség életében, és mondhatjuk, hogy egy 360 fokos kört leírnak ezek a fordulatok, mindegyik egy-egy 90 fokot változtatott az irányon, és már körbe is értünk. És visszakerül az ember abban az állapotban, amiről a Szentírás így beszél, hogy az Isten lesz minden mindenekben, úgy, mint amikor a teremtés állapotában volt. Igényben az egyik fordulópontot látjuk, arra fókuszál most az Úr, hogy az ember miképpen esett bűnbe. A bűnbeesésnek a részletes leírását olvashattok itt az igében, vagy láthatok itt az igében. És azt látjuk, hogy ez a fordulópont előzmények nélküli. Tehát nem úgy történt a bűnbeesés, hogy az ember akár a férfi, vagy akár az asszony kétségeskedett volna, vagy elégedetlenkedett volna. És ennek a kétségeskedés és az elégedetlenségnek a csúcspontján aztán megtörténik a bűnbeesés. Nem voltak elégedetlenek, nem voltak forrongók, nem voltak békétlenek sem, hanem, mint ahogy szoktuk mondani, hogy derültékből villámcsapásként egyszer csak megérkezik az ember életébe a sátánnak a gondolata, a sátánnak a szava, és azt a mondhatjuk rendezett ember-Isten kapcsolatot, ami a teremtéstől kezdve jellemezte az embert és az Isten, beüt a vég. Hát nagy figyelmeztetés az egyébként a mai korra is, hogy nincs olyan idilli állapot, nincs olyan jó helyzete az embernek, amikor ne üthetne be a sátánnak a szava, a kísértése, és ne tudná szétrombolni az embernek a békét, az Istennel való kapcsolatát, a stabil ember és Isten kapcsolatot. Hát a sátán mindent meg tud tenni, mert hisz ő alapvetően szellemi lény, és az embereknek a gondolatát tudja húzni, vonni, tud olyan helyzeteket teremteni, amiben az ember el tud bizonytalanodni, és a figyelmét elfordítja az Istentől, ezért nevezzük kísértőnek, és a kísértő az nem ment szabadságra, hogy öreg lelkész barátom mondta, még mindig dolgozik, és 24 órában dolgozik, és szabad nap nélkül dolgozik, az ember életének minden pillanatában ott van, de kétségbe eshetnénk, hogy jaj, akkor mi lesz velünk, vagy mi van velünk, hogyha ilyen helyzetben kerüljön az életünket, de Luther Márton neki tulajdonított mondat ez, attól kezdve tudjuk, hogy az, hogy a madár átrepüljön a fejem felett, azt nem tudom megakadályozni, de hogy fészket rakjanak alapom tetejére, azt igen. A kísértő az alapvetően létezik, és a kísértés jön az ember életébe, de hogy az a kísértés megfogadjon az ember szívében, és a kísértés megfogadva bűnt szüljön, és a bűn pedig kiteljesedve halált nemzen, az már egyébként az ember odaszállásán, vagy az ember hozzáállásán is dől. Az ember szeme, a testének a kívánsága, meg az életének a kérkedése, a Szentírás így fogalmazza meg azt a területet, ami egyébként befolyásolja a gondolkodásunkat, Istenhez való viszonyunkat és a kísérthetőségünket is. A szem kívánság, test kívánság és az élet kérkedése folyamatos táptalajt biztosít annak, hogy az ördög el tudja vetni a magját. Olvastam az imént a magvető példázatát, amelyben ez az ige leírja Lukács evangéliumában, hogy az Úr hogyan veti a magot, és szépen Jézus Krisztus meg is magyarázta az illetve tanítványainak, hogy mit jelent a mag, és mit jelentenek azok a föld típusok, amelyekre esnek ezek a maguk. Ahogy az Isten szórja a magját, egyébként ugyanúgy szórja a magját az ördög is, és a Jézus Krisztus beszél a búza és a konkoly példázatáról, hogy a konkolyt beveti az ördög a búza közé, úgy, hogy elkülöníthetetlen is, nem is lehet megszabadulni tőle, csak a csépléskor, csak amikor már be van takarítva, ezért hagyni kell, hogy a konkoly és a búza együtt növekedjen, de egyébként a sátán is magvetőként áll elő. Szüleim meg nagyszüleim számoltak be, erre nagyapám volt egy ilyen nagy csíntevő ember, és beszámoltak arról, hogy miképpen vetették be a szomszédnek a kertjét, a zsebébe vitte egy kis magot, és akkor beleszórt a szomszédnek a kertjébe, Irénke bólogat errefelé, és divat volt ez. Nyilván akkor nem volt televízió, meg nem voltak, mit tudom, ilyen szórakozó eszközök, hát olyasmivel szórakoztak az emberek, ami kéznél volt. És akkor mesélt a nagyapám, hogy utána ment és nézte, hogy elcsodálkoztak az ember, hogy hogyan ide ez a növény, mikor nem is ültetett ilyen magot. Tehát a konkolyt is így hozza az ördög, hogy alapvetően az Isten veti a magját, az ördög pedig szórja a konkolyát, és ez a konkoly ugyanúgy táptalajra esik. Csak hát az a baj, mint egykori mezőgazdász döbbentem rá, hogy miért nem olyan növekedési ereje van a búzának, mint a gyomnövénynek. Hát milyen jó lenne, hogyha nem kéne ott istápolgatni, ápolgatni, meg gyomirtózni, meg mindenféle veszély ellen oltogatni. A gyomnövény az nő, akkor is, hogyha még pusztítjuk. Hát milyen jó lenne, hogyha a búzának lenne ilyen jó növekedési ereje, meg csirázási ereje, nem kellene pátyolgatni őket. Hát a konkolyt sem kell pátyolgatni, nő magától, de egyébként a bőr is, ahogy szórja magot, különböző típusú talajokra esik, és ugyanúgy vannak olyan élethelyzetek, amikor az embernek az élete fogékonyabb arra, hogy a konkoly megteremjen benne. Az Istenről szóló bizonyságtétel sokszor elhal az ember életében, sokszor nincs növekedési eréje, de a konkoly pedig olyan erősen föl tud nőni, olyan pillanatok alatt megtermi a gyümölcsét, hogy megdöbbentő látni. Ez történt a bűnbeeséskor is, az ördög elszórta a magját, elszórta a konkolyát, és jó táptalajra esett. Jó táptalajra esett, abban a pillanatban elkezdett növekedni. Mi történt ezzel az asszonnyal? Oda ment hozzá a kísértő, és kicsit csúsztatott, kicsit megvezette, kicsit becsapta, nem nagyon durván ment neki, hanem csak úgy finoman. És az asszony a gondolkodásában pillanatokon belül eltért attól, amit az Úr mondott. Csak ugyan nem ehetsz, mondja az ördög, egyetlen fáról sem. Ott még az asszony nagyon helyesen válaszol. Nem, azt mondta az Isten, hogy csak egyről nem ehetek. És aztán azt mondta az ördög neki, hogy de hát, hogyha ennél belül olyan lenne, mint az Isten. Hát azért mondta az Isten, hogy nehogy te is olyan legyél, mint ő. És abban a pillanatban fordult is a gondolkodása az asszonynak, és már nem volt számára tiltott, már nem volt számára lehetetlen az, hogy levegyen arról a fáról, amit én biztos vagyok benne, hogy előtte nagyon tisztelt. Mikor elment mellett, akkor mondta, hogy igen, ez az Úr fája, amiről nekünk nem lehet enni. Biztos volt benne, tudta, az életét úgy is rendezte be, nem volt semmi probléma, de akkor, amikor az ördög bejött az életébe, akkor úgy elkanyarodott, hogy nem okozott már neki gondot, hogy vegyen arról a fáról. Könnyű lenne a vizes lepedőt ráhúzni az asszonyra, hogy esetleg férfi testvérek úgy elégedetten mosolyogtak volna magukban, persze, hát nem mi voltunk az oka, az asszony volt a tettes, mi kihúzhatjuk magunkat, hogy mi nem ettünk volna belőle, de hát mit csináljunk, hogyha az asszony így járt. Olyan megdöbbentő olvasni, hogyha az igét végigolvassuk, hogy Ádám ott volt mellette. Tehát nem arról volt szó, hogy Ádám elment itt vadászni, és közben az asszony kikérte az ördög, hanem azt olvassuk, hogy a mellette levő férfinek adott. Végig asszisztálta Ádám azt, hogy az asszonynak a gondolkodása elfordult, és nem töltötte be azt a szerepet, amit egyébként az Isten rábízott. Az Úr rábízta a kertet, rábízta az asszonyt, és az asszony nem volt az ő védelme, az ő áldásának a terében, hanem kicsúszott és végignézte azt, hogy a felesége miképpen megy tönkre. Olyan megdöbbentő férfi héten voltunk most is, hát sokféle ember megfordul egy ilyen csendes héten, sokféle élethelyzet előjön. Amikor válásra kerül a sor, és jönnek hozzám emberek, hogy hát a másik a hibás, akkor mindig elmondom nagyon szerényen, és anélkül, hogy megítélnék valakit, egy ember nincs hibás. Valamikor elkezdtétek, és jó kezdtétek el, és valami ott tönkre ment benne. És jött hozzám egy férfi, hogy a felesége alkoholista lett, és hogy nagyon tönkre ment az életük. Nem váltak el egyébként, együtt maradtak, próbálta segíteni az asszonyt, de rákente az asszonyra, hogy hát ott van mellettem, pedig mindent megadtam neki, és alkoholista lett. És mondtam neki, hogy úgy kezdtétek-e, hogy alkoholista, nem úgy kezdték. Hát akkor mi történt ott? Valami történhetett, ami miatt megrepett, eltört, és az asszony elment az ital felé. És persze nyilván, hogyha őszinte az ember, akkor rádöbben, hogy persze, mert magára hagytam helyzetekben, magára hagytam döntésekben, nem álltam mellette akkor, amikor kellett volna, és így aztán az élete úgy elkanyarodott tőlem. Amikor meg már nagy baj volt, amikor meg ma azt láttam, hogy nincs egy józan pillanat, akkor már nem tud segíteni az ember, mert már kicsúszott a kezéből az ügy. Hát így járt egyébként Ádám és Éva is, hogy ott voltak egymás mellett. Ádám mondhatná azt, hogy az asszony volt a hibás, ő tette tönkre ezt, de nem lehet ezt mondani. Ádám felelőssége az Isten és az asszonnyal való kapcsolatról, a velük való közösség hiányából fakadhat. Ő benne sem növekedett fel annyira a felelősség a kert felől, és az asszony felől sem. És a sátán ezt tudta, és a sátán ezt pillanatokon belül kihasználja. A sátán azt tudja az ember szívének a rezdüléseit, és oda tudja betenni a kísérthető pillanatba, oda tudja betenni ezeket az ékeket, és tudja tönkretenni az embernek az életét. Az asszony is, ahogy szétnézett, és látta, hogy az ige így is írja egyébként, hogy nagyon kívánatos ez a fa. Az ember számára nagyon kívánatos volt az a gyümölcs, ami azon a fán volt. Hát ki ne szeretne okos lenni? Főleg úgy, hogy nem is kell sokat tanulni, meg nem is kell sokat megtapasztalni. Mert az az okosság, amiben az ember sokat szenved, meg az az okosság, amiért sokat kell tanulni, az nem annyira kívánatos az ember számára. De az, hogy én megkapjam azt az okosságot úgy, hogy nem kell érte megdolgoznom, az már jól hangzik. És az asszony kívánatosnak találta azt a gyümölcsöt, kívánatosnak találta azt a fát. Nagyon kívánatos volt ez a gyümölcs számára. Az asszony könnyű lenne megint elítélni, de ahogyan olvassuk igében, a férfi ott volt mellette. Az asszony kívánatosnak találta ezt, de a férfi sem tiltakozott ellene. Sőt, amikor az asszony levette a gyümölcsöt, és adott a férjének, nem mondta azt, hogy ez a tiltott gyümölcs, ebből nem szabadna venni, és nem szabad enni, hanem nyugodtan belearapott, és nyugodtan nevet. Asszisztált a bűnnel, asszisztált a bűn mellé, és mégis az asszonyra keni a bűnt, sőt, még aztán az Úrra is, hogy a 12. versben olvassuk, a férfi, amikor rákérdez az Úr a dolgaikra, akkor így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem. Te vagy a hibás, mert te adtad mellém, te vagy a hibás, mert ilyet adtál mellém. Sokszor megfogalmazódik házaspároknál is. Nem ilyen gyümölcsöt akartam szakítani, a férjem nem olyan, mint amilyen volt, amikor összeházasodtunk, a feleségem nem olyan, mint amikor összeházasodtunk. Te adtad mellém, és akkor elkezdett az ember vádaskodni, vádolja Istent is, meg vádolja aztán az Istent is. Persze ez már egy tönkrement Isten és ember kapcsolat. Amikor szól az Isten és az ember elbújik, azt már nem lehet jó kapcsolatnak nevezni, és azt látjuk, hogy amikor az Úr szellős alkonyatkor sétált a kertben, és szólította az embert, ők már akkor el voltak bújva. Tudták, hogy nem normális a helyzet, el kell rejtőzni az Istenőt, és ez a tragédia. Amikor az ember szívében azt fogam meg, hogy el kell rejtőzni az Isten elől, akkor már tragédia van. A te életedben hogy van ez? Várod az Istennek a hívó szavát? Várod az Istennek a szavát? Vagy amikor szól, akkor megrettensz és elhúzódsz, elrejtőzködöl. Örülsz-e, hogyha hallod az Istennek az hangját, az Istennek a szavát? Vagy összeszorul a gyomrod és lapítasz? Mennyire jobb olvasni Ézsaiás könyvének az 53. fejezetét, amikor azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mennyivel jobb ezt hallani, mint amit itt olvasunk most, amikor hol vagy, és akkor elrejtőzött emberről beszélünk. Az, aki félrehúzódik az Isten hangjától. Az az Ézsaiás, aki mikor az Isten megkérdezi tőle azt, hogy kit küldjek el, azt mondja, hogy itt vagyok én, engem küldjél. Itt vagyok én, kész vagyok arra, hogy cselekedjem a szavadat, kész vagyok arra, hogy cselekedjem azt, amit rám bízol. Mennyivel másabb Ézsaiásnak a történetét olvasni, mint itt a bűnbeesés történetét olvasni. Mennyivel másabb Isten-ember kapcsolat az az Ézsaiásé, mint amit itt olvasunk az Ádám esetében. Ézsaiás azt tudta mondani, hogy itt vagyok, bárcsak Ádám is így reagált volna. Itt vagyok, Uram, tisztítsd meg az ajkamat, tisztítsd meg a kezemet, tisztítsd meg az életemet. Ki tudja, hogy mit mondott volna az Úr, ki tudja, mit cselekedett volna azután, hogyha Ádámék bűnbánat találnak ott az Úr előtt, és nem egymásra kenik meg nem az Istennek kenik ez. Mi történt volna akkor, hogyha a bűnbeeséskor bűnbánatot gyakorolnak és bocsánatot kérnek az Istentől. Mert hát alapvetően a bűnbeesés az egy lavinaként zúdult rájuk, hisz az Isten rendjének a megszegése, a kívánság elindított egy olyan folyamatot az emberek életében, ami már a vele való kapcsolatot leépítette, hisz elrejtőzködtek. A teljes lelki és szellemi átrendeződés ment az életükbe, a mediterenség zavarta őket, már az a lét, amit az Isten teremtésben adott nekik, az nem felelt meg. Ez a szellemi és lelki átrendeződés minden életük minden pontját elérte. És az az esemény, amely az egész világot a kározat felé terelte, ebből ered, hogy az ember az Isten kapcsolatában megrendült, a kívánság a szívében megfogant, és már nem volt számára fontos az, hogy az Isten mit szól hozzá, az Istennek mi a terve, az Úr mit szeretne megvalósítani. Jó nekünk már, hogy mi innen nézhetjük ezeket a fordulópontokat, az Istennek a teremtését, a bűnbeesés történetét is innen évezredekkel később láthatjuk, és tudjuk, hogy van még egy esemény, amely egyébként az egészet helyre tette, mégpedig a megváltás. Amikor az Isten, mert úgy szerette a világot, odaadta egy szülött fiát, hogy ne kelljen rejtőzködnöd. Hogy ne kelljen elrejtőzködni az ő szava elől, hanem kiállhassál és mondhassd, hogy itt vagyok, Uram, itt van az én egész életem is, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért tisztíts meg, mert ugyanúgy bennem van az a szembenállás, mint ami Évában meg Ádámban ott volt. Bennem van az a kívánság, mert én szeretnék mindent úgy megszerezni, hogy ne kelljen érte megdolgoznom. Szeretnék úgy tudni mindent, hogy ne kelljen megtapasztalásokon keresztül mennem. Szeretném, hogyha én is valaki lehetnék ebben a világban, szeretném, hogyha birtokolhatnék sok mindent ebben a világban. Olyan jó lenne, hogyha ezt látnád és ki tudnád mondani, és engednéd, hogy az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban egy rendeződést, egy visszarendeződést adhatna, egy megtérést, egy újjászületést, amikor aztán újra ismerheted, hogy mi az Úrnak az akarata, és újra van benned gáta felé, hogy mindent megtegyél, ami a szemednek a kívánsága, vagy a testednek a kívánsága, vagy az életnek a kérkedése. Hadd vezesse így az Úr a gondolatodat, és hadd fordítsa így szemedet a megváltásra, itt a bűnbeesés pillanatában is. Az egyházi esztendőben ez a vasárnap a sötétségből a világosság felé való haladás témáját öleli körbe. Hát itt inkább azt látjuk, hogy a világosságból a sötétség felé halad az emberiség útja, de mi tudjuk, hogy a megváltás megtörtént. És a bűnbeesésnek a megváltásbani felülbírálata, illetve megoldása eljött. Jézus Krisztusban az ember újra ismerheti az Urat, és újra hallhatja a hangját. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te valóban egy olyan tisztánlátást hoztál el ebbe a világba, amikor újra megismerhető az Úr, újra megismerhető az ő akarata. Újra láthatjuk, kicsoda Isten, és azt is, hogy kik vagyunk mi. Add meg, hogy ebben a visszarendeződésben mi is megláthassuk az életünket, és oda tehessük a te kezedbe. Bocsáss meg, Uram, hogy a te akaratod ellen egyszer is lázadtunk. Áld meg bennünket, hogy a te akaratodnak ismerünk, annak megcselekvői lehessünk, hogy áldásokat hordozhassuk ebben a világban. Olyan sok minden kísérti, Urunk, az életünket. Olyan sok kívánság, hívság, életnek kérkedése kóstolgatja az életünket. Sokszor olyasmit szeretnénk csinálni, amihez nincs is alkalmasságunk, meg nem is indítasz arra az útra. Sokszor olyasmit kezdünk el csinálni, amit saját fejünk szerint gondoltunk el, és ennek a áldása és gyümölcse az keserű, és nem lesz meg. Köszönjük, hogy vezeted a gondolatainkat, életünket, és minden ilyen esemény után bűnlátásra juttatsz, kegyelmedet adod, és elvezetsz afelé az örökké valóság felé, amit elkészítettél már a történelem előtt. Mindenki számára, aki ismer téged, hallja hangodat, és szereti, követi azt, aki elküldött téged. Így áld meg bennünket, Urunk, hétköznapi életünkben, és áld meg az ünnepnapunkat is itt ezen a vasárnapon. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk erre az Isten tiszteletre is, mert első vasárnap lesz úrvacsorai Isten tisztelet. Minden bűnbánó szívünket, szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe is. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy kedden temetjük Takács Tibor testvérünket, 10 órakor itt a nyírtelki temetőben. 51 évet élt testvérünk Takács Timinek az édesapja. Hosszú szenvedés és küzdelem után az elmúlt héten hunyt el. Az Úr adjon békességet a gyászoló szívbe, és adjon nékünk is az Úr bölcsességet, hogy életünket úgy folytathassuk, hogy az ő felismerésére juthassunk. Jó tudni a Tim elbeszéléséből, hogy édesapja is az Úr kegyelmét megismerve, élete végén az életét az Úr kezébe téve viselte a terheit, és ment át abba a lépbe, amelyre mindegyikünknek át kell lendülni. Temetés tehát kedden 10 órakor lesz itt a nyírtelki temetőben. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő programokat. Női és férfi hetek mellett házaspárok családos hétvégéje, egy családos hétvégéje lesz március 28-ától 30-áig, illetve Biblia tanulmányozó hét is lesz Biatorbányon március 30-tól április 4-ig. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A Biblia tanulmányozó hétre megtért szívű testvéreket várnak, akik a Biblia tanulmányozásában szeretnének előrébb jutni. Március 8-án még kicsit előbb lesz egy ifjúsági csendes nap az egyházkerület szervezésében. Gyülekezetünk ifjai tavaly voltak ezen a kerület ifjúsági napon. Most Nyíregyháza kapta a megrendezés jogát. Március 8-án egy egész napos, tehát 10 órától kezdődő csendes napon lehetünk együtt. Akik szeretnének jönni fiatalok, tehát konfirmandus kortól 30-31 éves korig is, kérem, hogy jelezzék, mert egyféle regisztrációra van szükség, létszámot le kell adni a ebéd miatt, mert hogy ebédet is kapunk. Ezen a ifjúsági csendes napon bennünket is kértek szolgálni, hogy én tartsak egy áhítatot, illetve számoljunk arra, hogy a gyülekezetünkben milyen missziói tevékenység folyik. Akik szeretnének jönni, akinek van a szívén bizonyságtétel, azt kérem, hogy jelezze, és akkor abban a szolgálatban lehetőség van bizonyságtételre is. Mint ahogy hirdettem a testvéreknek, az elmúlt héten a férfi csendes héten jártunk, néhány szóval beszámolom arról, hogy mi is történt velünk. Gyülekezetből mentünk egy mikrobusznyi atyafiság. Bánszki Pityu még az ifjúsági hétvégét is eltöltötte, úgyhogy egy bónusz hétvégével kezdte, és onnan jött a férfi hétre, lelkileg fölkészülve, hisz nagy szolgálat is várt rá, igaz Pisti? Asztal felelősként dolgozott a csendes héten. Tehát házas hét volt, 54 férfi volt együtt, sok felől jöttünk, öröm volt látni, hogy evangélikus atyánk fiai is megmozdultak, tehát jöttek evangélikus gyülekezetből, és nem is kevesen, és ráadásul hitre is jutottak atyafiak. Egy gyülekezetben Magyaróváron, Mosonmagyaróváron egy kis ébredés indult, a felügyelő úr, a felesége hitre jutott, meg még egy néhány asszony, és most a férfiak közül is jöttek érdeklődve, hogy mi történt velük, és adhatták át a szívüket, és mehetnek haza, és lendülhet a gyülekezet. Jó volt látni, ahogy tervezgették, hogy hogyan formálódik ezután a gyülekezet élet, hogyan alakul át. Voltak lelkész testvérek is, református egyházból. Jó tapasztalat, hogy az Isten belenged bennünket nehezekbe is, és ezekben a nehezekben adhat akár gyötrődést is, de a megoldást is elkészíti. Tehát ahogy az igében van, a kimenekedés útját megmutatja az Úr, nem kísért bennünket erőnkön felül, de sokszor a gyötrődésen végig kell menni, és ezek a gyötrődések a lelkészeket sem kímélik. Ficsi és István lelkész testvérem hirdette az igét délelőttönként, délutánonként pedig, vagy esténként pedig én. A zsidókhoz írott levél volt a témája a mind a két sorozatnak. Néha még egybe is csúszott a két téma, úgyhogy István bocsánatot kért, amikor délelőtt az igényedet, és megtartotta, hogy belekaszált abba, ami az esti téma. De hát az Isten igény olyan sok színű, meg olyan sok oldalról megközelíthető, hogy nem okoz gondot, hogyha akár ugyanazt a témát kétszer is elővesszük. Legalábbis úgy gondolom, hogy az Isten nagyon sok mindent tudott megmutatni ezekben a kérdésekben. Az én sorozatomnak a témája az volt, hogy bátorítások a hívők életében, és hát ilyen bátorításokat kaptunk, hogy hallgassunk az ő szavára, meg olyan bátorítást kaptunk, hogy állhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát, és hát ezek a bátorítások olyan bátorrá tették az atyafiakat, hogy bátor szív emberként a gyülekezetekben azóta végzik a munkájukat, gondolom. Egy nagyon jó közösség jött össze, cigány testvérek is voltak velünk, az ő életükben is munkálkodhatott az Úr, és életfordulások jöttek. Az egyik testvérünk, amikor az első kiscsoportos beszélgetés meg lezajlott, akkor azt mondta, hogy hát én nem tudom, hogy angolul beszéltek, vagy hogy én nem értettem egy szót se belőle, de ennek az volt a következménye, vagy azóta pozitívum benne, hogy nem zárt le, és azt mondta, hogy na, hát ezek sem normálisak, nem jövök én ide többet közéjük. Nem ezt mondta, hanem elkezdte kérdezgetni a szomszédjukat, hogy mit beszélnek ezek talentumra, mi az a talentum, meg egyéb kérdések, amik a Szentírásban ott vannak, de hétköznapi gondolkodással nem feltétlenül, vagy hétköznapi beszédben nem használjuk, hétköznapi gondolkodásban ezek nincsenek benne. De kérdezett, és sokszor évfélekig beszélgettek a szobában, míg ezek a dolgok napvilágra kerülhettek. Voltak megtérések és megújulások. Köszönöm azoknak az imádságát, akik kísérték ezt a hetet. De hát nem lankadhatunk, mert nem sokára női hét kezdődik, utána meg megint férfiak mennek a gyülekezetből férfi hétre. És hát lesznek ezek a programok is, amiket az imént olvastam, tehát március 28-ától Eke szervezésében fiatal házasok, fiatal családosoknak a hétvégén, illetve bibliatalálkozó hétbiatorvágyon. Fontos az imádságlista, mint ahogy fontos volt a csendes hétért imádkozni, illetve fontos ezekért a testvérekért, akik itt vannak ezen az imádságlistán, de természetesen a Takás családot is vegyük oda, hogy gyászukban megismerhessék azt az Urat, aki egyedül tudja vigasztalni, egyedül tud békességet adni az ember szívébe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket a 351-es számú énekünkkel fejezzük be. Az első versét énekeljük el a befejező oltári szolgálat előtt. csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak, és szent lelked által pedig építed gyülekezeteidet, egyházadat ezen a világon. Tedd alkalmassá, Úrunk, igét szólóit, az ige hirdetőket, a bizonyságtevőket, szolgálóidat a gyülekezetben a neked való szolgálatra. Úgy köszönjük néked, Úrunk, hogy ránk bíztad az ige hirdetésének a szolgálatát, hogy rajtunk keresztül hallhatja meg a világ, hogy ki vagy te, és mit terveztél ezzel a világgal kapcsolatban. Bárcsak olyan világos lenne mindenki számára, hogy vannak ezek a fordulópontok az emberiség életében, és ezek a fordulópontok nem elhanyagolhatóak. Ezekre a fordulópontokra úgy kell tekintenünk, amelyek az életünket ma is nagyban befolyásolják. Adj ilyen világos látást, Urunk, a testvérek, az atyafiak szívébe, és adj világos látást, hogy ennek a megértetése, elmagyarázása, erről való bizonyságtétel az életünk része lehessen. Tartsd meg életünket, Urunk, a te kezedben, hisz tudjuk, a te kezedben van biztonságban az életünk. Te védj meg bennünket, Urunk, a hívság, kívánsággal szemben. Add meg, hogy a szívünk te benned legyen megelégedett, megelégítetett. Ne vágyakozzunk mi olyasmira, amit az ördög tud kínálni nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetünket is így építed. Hálás a szívem az elmúlt csendes hétért. Óvd meg azokat, akik kaptak tőled bizonyosságot, továbblépési útvonalat, irányt. Add meg, hogy álhatatosan tudják az előttük lévő pályát megfutni, megcselekedni a te, meghallani és megcselekedni a te akaratodat, hogy megállhassd őket, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy így nyerhetünk áldást a gyülekezet is és az egész kereszténység szerte a világon. De köszönjük, Urunk, hogy itt Magyarországon, ebben az országban élhetjük az életünket, és itt szeretnél bennünket megáldani ebben a honban. De könyörgünk az egész teremtett világodért is, Urunk, benne egyházakért, különböző felekezetekért, a benne lévő testvérekért, azok, akik egy lélektől itattattunk meg, akik oda tehettük az életünket a te kezedbe, akiket megválthattál, akiket újjászülhettél, akiket beillesztettél a te testednek tagjai sorába. És kérünk azokért is, akik elveszetten élik ez ismeret és átalakulás, átformálódás nélkül élik az életüket, adj nékik felismerést, add nékik a veled való kapcsolatnak a lehetőségét, tudunk, adj nékik alkalmas időt, hogy megérthessék, mit tettél velük, és befogadhassák azt, akit te küldtél. Köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ a kezedben van, te légy azokkal, akik politikai vagy gazdasági hatalmat kaptak, és őrzik ennek a teremtett világnak a rendjét, békéjét, te rontsd le az ördög munkáját, ami tönkre akarja tenni azt, amit te jónak és szépnek alkottál. És így kérünk, Urunk, azokért az atyafiakért, emberekért, akik Ukrajnában szenvednek most, te látod, hogy mi az indítéka ennek, te látod, hogy mi az, ami ezeket az embereket utcára vitte, te látod, hogy miért harcolnak. Te adj békességet, Urunk, és te óvd meg az emberi életet, adj bölcsességet azoknak, akik hangot kaptak ebben a politikai helyzetben. Köszönjük, hogy a te kezedben tudhatjuk az egész világot, őket is oda tesszük, Urunk. Áldj meg bennünket egyén életünkben is, itt ebben a hazában. Köszönjük, hogy megelégítetettséget tőled kaphatunk, de úgy kérünk, hogy készíts fel bennünket a választásokra is. A te bölcsességedet kérjük, Urunk, hogy a szavazat behúzásakor tudjuk azt, hogy te tudod egyedül megáldani azokat az embereket, akik tőled kapnak felhatalmazást. Adj olyan vezetőket, olyan politikusokat, akik önmagukat is hajlandók feláldozni azokért, akik rájuk bízattak. Így vezess bennünket, Urunk, és így áldj meg ebben a hazában. Köszönjük, hogy egyén életünk ott lehet a kezedben, és te tudod megóvni a férfi és a nő kapcsolatát, a házasságot. Adj olyan férfiakat, Urunk, akik a feleségüket meg tudják védeni az ördög kísértésében, akik társak tudnak lenni, akik képviselik a családot, a család vezetőjeként, apaként, férjként, és a család papjaként. Köszönjük, Urunk, hogy meg tudod áldani az asszonyokat is a maguk helyén. Add meg, hogy az isteni teremtésnek a csodálatos részeseivé lehessünk a házasságban, amikor két test egyé lesz, és egy testként éli az életét tovább. Amit te egybe szerkesztettél, Urunk, azt ne engedd, hogy bármi szétválassza. De kérünk azokért a gyermekekért is, akik megfogannak ezekben a házasságokban, add meg, hogy bölcs szívet kaphassunk a felnevelésükhöz. Te áld meg azokat, akiknek kisgyermekeik vannak, hogy tőled nyert bölcsességgel tudják fegyelmezni, nevelni, és a te ismeretedre megtanítani, hogy eljuthassanak ahhoz a fordulóponthoz, ami mindegyikünknek nagyon fontos, hogy megtérjenek és éljenek. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te akaratod, add meg, hogy ebben mi segítőtársaid, szolgáid lehessünk. De kérünk, Urunk, anyagi helyzetünkért, gazdasági helyzetünkért is te tudsz bennünket megelégíteni, te tudod a megelégítetettséget a szívünkbe helyezni, add meg, hogy meglássuk, miképpen formálod ezt, és megláthassuk mi a mi szerepünk ebben. Légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akik fedél nélkül élik az életüket, segíts a magukról való gondoskodásban előre haladni, és bennünket is használj, Urunk, ebben a szolgálatban. Hálás a szívem azért, hogy családi életben, a társadalmi életben megtapasztalhatjuk a jelenlétedet, és örvendezhetünk ennek a földi létnek, de így könyörgünk most a Takás családért, hogy az élet és a halál mesdjéjén eléd állhassanak, és tőled nyerhessenek olyan békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad. Te őrizd meg Timit és Tamást is, te őrizd meg a Timi egész családját, testvérét, édesanyját. Te légy azokkal, akik látták Tibor életét, életének végét, add meg, hogy a te felismerésedre, a te dicsőítésedre juthassanak. Köszönjük, Urunk, hogy így akarod végigvinni az életünket, hogy elérhessünk egykor majd a te országodba. Köszönjük, hogy te mindent megtettél ezért. Add meg, hogy mi is megtegyük azt, amit ránk bíztál e tekintetben. Hálás a szívem, Uram, hogy föld életünk során te lehetsz a mi támaszunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.